Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében a budapesti ingatlan piacot vizsgáljuk meg egy picit közelebbről. Ebben segítségre lesz szakértőnk, Botos Bálint, a Forstay csoport ügyvezetője, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat én is!
Számos érdekesség van, és ugye a hallgatókat biztos, hogy nagyon komolyan érdekli, hogy mi vár itt egyébként a lakóingatlan árakra, illetve akár az albérleti díjakra. A Covid után azért ebben egy nagyon komoly élénkülést lehetett tapasztalni, de hát ebben nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy lassan a turizmus is elkezd visszatérni. Nektek azért elég komoly rálátásotok van erre a bérlakáspiac szegmensre. Hogy látjátok most a budapesti trendeket?
Igen, a Forstay csoport alapvetően a budapesti bérlakás egy négy szektorára fókuszálunk, ez a diák bérlakások, vagy a diák hotelek, diák szállások, de ennek megfelelően a budapesti bérlakás trendeket is elég jól követjük, elég mélyen követjük, és így tudok egy-két érdekességet feltárni számotokra a hallgatók számára. Jól látszik, hogy a legtöbb ember úgy gondolkozik a lakópiacról, mint a lakás árak és a bérleti árak gyakorlatilag egy stabil irányban, ugyanabban az irányban haladnak, fölfele vagy lefele. De ez nem mindig van így. Tehát könnyen elképzelhető, hogy a következő időszakban egy olyan szituációban leszünk, amikor a bérleti árak akár emelkedhetnek tovább, még mondjuk a lakására stabilitása vagy állandósága megmarad. Nem hat annyi tényező a csökkenés irányában, mint amennyit gondolnánk. Tehát én a budapesti lakásárak, vagy az országos lakásárak változatlansága mellett, vagy akár növekedése mellett is érvelnék, de a bérlakás árakban kifejezetten nagy a mögöttes hajtóerő a további emelkedésre. Az a különlegesség a budapesti bérlakáspiacnak, hogy nagyon-nagyon kevés bérlakás van a teljes lakásállományhoz képest. Tehát ha megnézzük az EU-s átlag, a teljes lakásállománynak a 60%-a, 69%-a az, ami saját tulajdon által lakott, tehát a tulajdonos által lakott lakásról beszélünk, és 40%, amelyik bérbeadásra szánt lakás. Ez lehet akár egy magántulajdonos, de lehet intézmény tulajdonos, mint mondjuk egy nyugdíjalap vagy egy biztosító alap. És ez Budapesten az EU-s átlag 69%-hoz képest, Magyarországon olyan 89-90%, tehát csupán a lakások 10% az, ami bérbeadásra szánt, vagy bérlő lakja, és nem a tulajdonos. Ez összesen Budapesten egy olyan 100 000 lakás lehet, és ugye zömében Budapestről beszélünk a bérlakások tekintetében. Tehát egy 100 000 bérlakás van Budapesten, ami a piacnak 10-12%-a lehet, és hogyha erre megérkezik egy kereslet, lehet az egy külföldi bérlő, lehet azok külföldi diákok lehetnek, vagy lehet az Airbnb, aki használja a bérlakásokat ugye szálláshely szolgáltatásra, akkor nagyon gyorsan el tud fogyni a bérlakáson szabadon álló lakások aránya, és így nagyon gyorsan megemelkedik a bérleti díjak ára, és ezt tapasztaltuk az elmúlt 10 évben. Tehát egy olyan 10-12 000 Airbnb lakás jelent meg a 100 000 kínálathoz képest. Most már Budapesten dolgozik kb. 80-90 000 külföldi munkavállaló, ugye, hogyha annak mondjuk egy negyede, egy ötöde bérje a lakást, az is egy 10-20-30 000 lakás a 100 000 lakáshoz képest. És a külföldi diákszám is, országosan most már 32 000 Magyarországon tanuló külföldi diák van Budapesten, ez 18-20 000 külföldi diákot jelent. Amikor azt mondjuk, hogy minden más, hogy ketten bérelnek egy lakást, akkor az is egy olyan 10 000 lakást jelent összességében. Tehát, hogy összeadjuk ezt a három keresleti tényezőt, akkor ott vagyunk, hogy 45-50 000 lakást lefoglaltak nem magyar vagy nem budapesti bérlők, ami a teljes kínálatnak az 50%-a. És ezek ugye fizetőképes kereslet, elég gyorsan megemelik a lakás bérleti árakat. És ez sokkal gyorsabb ütemben tud emelkedni, mint vidéken, vagy mint a budapesti lakásárak. És ezek a keresletek, ez a három irányból jövő kereslet, várhatóan nem is változik a következő évben, akár erősebb is lehet, mint az elmúlt 10 évben.
Ha megnézzük a következő 10 évet, akkor az utasforgalom, amelynek ugye Budapest konkrétan a célpontja, az ezen az időtávon 50%-kal akár 25 millió főre emelkedhet éves szinten. Illetve, hogyha ez bekövetkezik ez a prognózis, akkor az milyen hatással lehet akár a bérleti piacra, akár a lakóingatlan árakra?
Budapesti Airport utasforgalom az most olyan 80 plusz százaléka a 2019-esnek, tehát elég jól visszatért a Budapesti Airport forgalma. Ennek megfelelően egyébként az Airbnb lakások száma is, ami korábbi csúcson olyan 12 ezer volt, az leesett a Covid alatt, ugye 5 ezer lakásra, 4 ezer lakásra, és most már megint ismét közel 10 ezer lakásnál tart. A fő kérdés egyébként, hogy a szálloda fejlesztések, ami az előttünk, vagy a korábbi 10 évben, tehát 2010-től 2020-ig a Covid-ig, csak 10 év alatt 1-2-3 ezer szoba épült Budapesten, ami összességében nem túl sok a teljes 21 ezeres szálláshelyi szoba állományhoz képest. Tehát ez egy 10%-os bővülés 10 év alatt, de a Budapestre érkező vendégforgalom olyan arányban nőtt meg, hogy a Budapesti Airport forgalma egy 5-6 millióról fölment 16 millióra, és sokan mondják, hogy ez 20 millió fölött lesz a következő években, hogy ezt a keresletet az Airbnb lakásra tudták pótolni, és a meglévő 21-2 ezer szállodai szobához egy addicionális 18 ezer Airbnb szoba adott még kínálatot. Tehát összesen Budapestnek a szálláshely szoba száma az olyan 40 ezerben volt mérhető a csúcson 2019 végén vagy 20 elején. Most kérdés, hogy ez a forgalom, ez mikor tér vissza, hogyan tér vissza, illetve az Airbnb kínálat visszatér-e, vagy ha nem, akkor a szállodapiac tud-e olyan terméket kínálni, amelyik egy Airbnb helyettesítő szállodai termék lehet. Az elmúlt időszakban ilyenből összesen 1-2 ezer szoba épült, tehát gyakorlatilag erre a 18 ezer Airbnb szobára összesen a szállodapiac 1-2 ezer szobával reagált. Tehát továbbra is azt látjuk, hogy az Airbnb-re van kereslet. Az a kérdés, hogy a lakosság, akinek a bérlakását az Airbnb bérbe veszi, hogyan reagál és mint reagál a szabályozói környezet erre.
Ugye említetted, hogy van egy ilyen nis hotel típus, ugye az Airbnb stílusú hotelek piaca. Mik a sajátosságai a mainstream hotelekhez képest, illetve az üzleti modellben mik a leglényegesebb különbségek, akár költségstruktúra, akár jövedelmezőség szempontjából?
Igen, az elmúlt 5-10 évben a nagyobb rendek, akkor Marriott, Intercontinental, Radisson képtette mindegyik a saját Airbnb helyettesítő termékét, és egy olcsóban megépíthető termékről van szó, ami gyakorlatilag nem kínál szobatelefont, vagy nincsen szobaszerviz, tehát szerviz és képzés oldalról is egy olcsó fenntartású termék, egy jobban megfizető hotel termékről van szó, viszont dizájnjában sokkal frissebb, tehát az elmúlt 3-4-5 évben kialakult Budapesten és éttermeknél megfigyelhető friss dizájn, ami gyakorlatilag látszóbeton, nagyon sok faanyag használata, tehát az ilyen természetanyagok használata, a korábban tapasztalt üzemeltetés hatékony műanyag termékekhez képest, nagyon tartós, de műanyag termékekhez képest, de sokkal inkább fókuszál arra, hogy a megjelenés, a dizájn az egy frissebb, fiatalosabb dizájn legyen, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csupán leisure vagy szabadságban töltő turisták veszik igénybe, hanem az üzleti turizmus is szívesen megy egy fiatalos, friss dizájnt kínáló hotelba, a korábbi klasszikus, drága, nagy fenntartási igényű, nagy szolgáltásokkal rendelkező hotelekhez képest.
Sokan attól tartanak, hogy az egyre emelkedő hitel kamatok miatt csökken a fizetőképes kereslet a hazai, illetve ezen belül is a budapesti ingatlan piacon. Te hogy látod ezt összehasonlítva itt akár a régióval, hogy áll Magyarország fővárosa, milyen tendenciák várhatóak?
Igen, az szinte biztos, hogy a magasabb kamatok miatt a hitelfelvételi kedv az ugye csökkenni fog, tehát azok a tranzakciók, amelyeket hitelből valósítanak meg a lakásvásárlók, ezeknek a száma egy kis mértékben, vagy valamilyen mértékben csökken. Az, ami úgy gondolom, hogy a lakás árakat nem veszélyezteti olyan kockázat, mint 2010 vagy 2014 közötti, gyakorlatilag ezek a kényszeri értékesítési mechanizmusok nem fognak beindulni, szinte semmiképp. Magyarország nagyon-nagyon jól menedzselte az elmúlt pár évben a lakásfinanszírozást, a lakossági lakásfinanszírozást, ugye leginkább a Nemzeti Banknak a megkötései által. Így európai összehasonlításban a magyar lakáspiacnak a kockázata az rendkívül alacsony más országok kockázatához képest. Csak egy-két számot mondjak, vagy Magyarországon a lakáshiteleknek összesen 16% a változó kamatozású, 84% a fixált kamatozású, és aki mondjuk lefixálta 3,5-4%-ban a kamatját, és 8%-on kapna, hogyha átköltözne egy másik lakásba, az elgondolkozik, hogy neki szüksége van erre a tranzakcióra, vagy például a következő 3-4-5 évben kényelmesen ráül erre a kedvező finanszírozásra, és élvezi az otthon melegét, és azt mondja, jó, elhalasztom 3 évvel az új lakásom vásárlását. Tehát láthatóan a tranzakció számos csökkenni fog, akiknek meglévő hitelük van, azok kielvezik az alacsony kamatnak az előnyeit. Új hitelt a drága finanszírozási költségek miatt nem fognak fölvenni, vagy nem olyan mértékben fognak fölvenni a lakosok, mint azt korábban tették. De ez mondjuk alapvetően a széles körben kínált lakásokat érinti. Van olyan szektor, olyan város, ahol továbbra is úgy gondolom, hogy a lakásárak mehetnek tovább, a fejlesztések haladhatnak tovább. Tehát ez egy a legész ingatlan piac a következő években átalakul egy ilyen eszköz specifikus, lokáció specifikus, nagyon részletbe menő piaccá, tehát kevésbé lehet olyat mondani, hogy a lakásárak zömében ilyen irányba mennek, vagy olyan irányba, bizonyos eszközosztályok zömében kockázatosak, vagy nem kockázatosak, eszközosztályon belül is egy jó lokációban lévő hotel, egy jó lokációban lévő irodaház jól fog menni, egy kevésbé jó lokációban lévő hotel, vagy nem megfelelő dizájnnal előkészített hotelben lehetnek kockázatok. És ugyanez igaz a lakáspiacra is. Tehát összesen azt mondom, hogy a lakáspiac messze nem tartalmaz olyan kockázatokat, mint a 2010-es évek elején. Ennek megfelelően lakás ár csökkenés talán nem számottevő, vagy nem is fog bekövetkezni, és hogyha a piac normalizálódik 1-2-3 év alatt, akkor továbbra is lakásár növekedés, és ez idő alatt is akár bérleti árak növekedése várható.
Szerintem a hallgatóink, illetve mi is tűkön ülünk, hogy mik lehetnek ezek a lokáció-specifikus hotspotok, ahol látsz további fantáziát, esetleg néhány tippet adnál nekünk, hogy te hogy látod, hogy mondjuk Budapesten mik azok a szegmensek, területek, amik különösen izgalmasak számodra?
Én úgy gondolom, hogy az 5. kerület továbbra is alul van értékelve, tehát egy olyan belvárosról beszélünk, ami egy európai szintű belváros, nagyon-nagyon szép kulturális hagyatékkal, és szépen átalakult az elmúlt 10 évben, sétáló utcák alakultak ki, parkok alakultak ki, és az, hogy talán éppen meghaladt az 1 millió forint az átlag négyzetméter ár Budapest belvárosában, ami 2500 euró, még ugyanez Bécsben 6000 euró, itt lesz azért átalakulás, és összességében egyébként szerintem a város belsők, főleg egy ilyen történelmi város belső, mint Bécs, vagy Budapest, vagy Prága, a következő 10 évben, 15 évben biztos, hogy fel fog értékelődni. Ugye a turizmus visszatér, és ha csak olyan hatásokat nézünk, mint a gépkocsi forgalom, hogyha átalakult tényleg a gépkocsi forgalom, és kevesebb emisszióval elektromos gépkocsik lepik el a belvárosokat, korlátozzák a robbanomotorok behajtását a belvárosokban a következő 5-10 évben, azért várható, akkor egy sokkal kellemesebb körülmények között lehet a belvárosban élni, vagy bérbe adni azt a lakást, de mindenképpen a belvárosi lakások felértékelődése várható szerintem. Máskülönben pedig a bérlakásokra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, tehát ahogy mondtam is, a budapesti bérlakások aránya nagyon-nagyon alacsony, és egészen addig ez a probléma, ez a kereslet-kínálati probléma fenn fog állni, míg ebben nem történik számottevő elmozdulás, ami most nagyon nehéz azért, tehát ilyen kamatok mellett, ugye ez egy forintos szektor, ha csak nem egy-két apró négy szektort nézünk meg a külföldieknek vagy a diákoknál. Tehát egy-két apróbb négy szektor lehet eurós, de azért a magyar lakosságnak egy forintos szektorról beszélünk, és a forint kamatok azzal, hogy 6-7-8%-on vannak, ezzel nagyon nehéz bérlakás fejlesztéseket megvalósítani. Tehát várhatóan egy túl nagy kínálat nem érkezik, de akinek van bérlakása a belvárosban, szerintem az egy aranybánya a következő években is.
Köszönjük a beszélgetést Botos Bálintnak, a Forstay csoport ügyvezetőjének. További szép estét, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, szervusztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Számos érdekes információt megtudtunk, nem csak a hazai ingatlanpiacról, hanem arról is, hogy egy hazai csoport az egyébként akár a régión kívül, például Olaszországban mennyire értékes akvizíciót tud végrehajtani, aminek a tevékenységet tulajdonképpen hitelközvetítésre, tehát az ingatlanpiacra fókuszál. Hogy láttad egyébként ezt az ingatlanpiaci napot? Mi az, ami a hallgatóknak a legérdekesebb lehetett szerinted?
Szerintem az mindenképp a Dunahouse sztoriban egy inspiráló történet, hogy egy magyar cégként Magyarországról indulva most már 4 országban van jelen a társaság. Ugye kevesebb szó esett ma a lengyel, illetve cseh operációról, de ebben a 2 országban is régóta jelen van a társaság. És ami még szintén érdekes a vállalati stratégiában szerintem, az, hogy ahogy a Dani is említette, egy komoly pivotot, tehát egy átstruktúrálást tervez végrehajtani a társaság, kiszállnak, vagy kiterveznek szállni a sokkal tőkeigényesebb és valamilyen szinten kockázatosabb ingatlanfejlesztés üzletágból, és csak a hitelközvetítésre, ez az ingatlan közvetítésre fognak fókuszálni, ami egy sokkal tőkehatékonyabb üzlet, tehát hogy ott a tőkearányos megtérülése a vállalatnak hosszú távon sokkal magasabb lehet, mint hogyha részben a fejlesztésekkel is foglalkozna a cég. És én azt gondolom, hogy a célok azok ambiciózusak, de abszolút elérhetőek. Az árazás az tényleg alacsony, ami nyilván részben a likviditás, az alacsony likviditás miatt jelenleg indokolt. Ugye a közkész hányad az mindössze 15% körül van. De hogyha a likviditás bővülni tud a papírokban, akkor mindenképpen indokoltnak látok egy jelentősebb felértékelődést is a vállalat részvényeiben.
Ami egyébként érdekes, hogy azért megjelent a májusi tranzakciószám becslés, amit a Dunahouse szokott közzétenni, és tényleg az látható, hogy egyelőre a folyamatosan dráguló hitelkamatok ellenére sem csökkent jelentősen a fizetőképes kereslet a hazai ingatlanpiacon. Idén már több mint 63 000 ingatlan cserélt tulajdonost, úgyhogy aktív a piac, viszont biztos, hogy szűkülni fog a kínálat, és nehezedni fognak a hitelkihelyezések. És hogyha áttérünk itt a második beszélgetésnek az eszenciájára, azért mérsékeltebb aktivitásra lehet majd számítani, viszont az, hogy a turizmus visszatér a COVID után, és tényleg az Airbnb piac is újra aktívabbá válik, viszont borítékolható abban az esetben, hogyha újabb valamilyen váratlan COVID-járványhoz hasonló fejlemény az nem történik. Tehát ezzel lehet számolni, és az, hogy tényleg maga a bérlakáspiac az mennyire szűk mondjuk más nyugat-európai városokhoz vagy országokhoz képest, az azért tényleg azt mutatja, hogy komoly stabilitása van a budapesti ingatlanpiacnak, és ez egyre inkább egyébként kiterjed vidéki városokra is, hiszen nem kizárólagosan Budapestre koncentrálódik a hazai egyetemi élet. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, ez volt már a prémium kategória, és kérem ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem minősülnek befektetési ajánlásnak. Szép hétvégét kívánok!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.